Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1991. november 10-én sugárzott műsorát. Mécs Imrével, az SZDSZ volt politikusával beszélget Tar Péter.
Mai műsorunk riportalanya 1933-ban született Budapesten. Érettségi után villanyszerelő szakmunkás lett, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen tanult. Az 1956-os népfelkelésben nemzetőrként vett részt, ezért később illegalitásba vonul. 1957-ben tartóztatták le. 58-ban halálra ítélték, majd 59-ben életfogytiglani börtönre változtatták az ítéletet. 1963-ban amnesztiával szabadult, tervező-fejlesztő mérnökként talált állást, majd 1976-ban kezdett ismét politizálni. Egyik alapítója és vezetője a Szabad Kezdeményezések hálózatának, később az SZDSZ-nek. Beszélgetést hallhatnak Mécs Imrével.
A személyes ambíció, avagy mások, ismerősök, pártagok unszolása nyomán indult harcba az SZDSZ elnöki posztjáért. Úgy is kérdezhetném, melyik tényező motiválta erősebben?
Az utóbbi motivált, én nem akartam elindulni, nagyon sok helyről érkezett jelzés, jelöltek, és miután az országos tanácson többen fölálltak, utána döntöttem úgy, hogy elindulok. Elsősorban azért, mert éreztem, hogy az SZDSZ-t most össze kell fogni, és úgy gondoltam, hogy 56-os múltam, tapasztalataim és az ellenzékben végzett több évtizedes szervező munkám után meg tudom kísérelni azt, hogy összefogjam az SZDSZ erőit, és 56 szellemében ezt megtegyem.
Eléggé közismert életrajza, életútja miatt önről mindenkinek elsősorban 1956 a forradalom, majd az azt követő megtorlás ugrik be, hogy így mondjam. Ne vegye szemtelenségnek a kérdés, de az SZDSZ elnöki székébe is ezeket az asszociációkat a vitorlájába fogva szeretne bejutni?
Nem. Én 56 szellemiségét kívánom érvényesíteni, úgy, ahogy ez az elvi nyilatkozatunkban is benne van, amit 1988-ban fogadtunk el, amikor a Szabad Kezdeményezések hálózatából átalakultunk a Szabad Demokraták Szövetségévé, vagyis pártá, szoros pártá. Ebben 56 utódainak tekintjük magunkat minden tekintetben. Úgy gondolom, hogy nem elég, hogy 90-esek legyünk, hanem 56-osoknak is kell lennünk. De 56-nak nem direkt kell a követeléseit megvalósítani, hiszen azok egy jelentős része megvalósult, mások pedig ma már elvesztették a időszerűségüket, hanem 56 szellemiségéhez kell visszanyúlnunk, ahhoz a hallatlan és kirobbanó aktivitáshoz, ami akkor jelentkezett, a közösségalkotási készséghez, amikor órák alatt megszerveződött az atomizált magyar társadalom, és a bölcsességhez, amelyik meg tudta különböztetni a fontos dolgokat a kevésbé fontosakból, és az egységet, ami fontos kérdésekben létrejött, életbevágó kérdésekben. Nem minden áron való egységre törekszem, hanem a legfontosabb kérdésekben. Ezen kívül 56 arra is példát mutatott, hogy a legkülönbözőbb vérmérsékletű, indítatású, világnézetű, taktikájú emberek együtt tudtak működni egy közös cél érdekében, tehát a barikádokon harcoló radikális emberek a fontolva haladókkal, a párt belső ellenzékével, az értelmiséggel, keresztények a vallás nélküliekkel, kommunisták a nem kommunistákkal, zsidók a nem zsidókkal. Tehát ez az a tanítás, ami a legfontosabb, és amit 56-ból követnünk kell.
Arról a bizonyos közvéleménykutatás eredményéről, ami miatt köztudomású Kis János, az eddigi pártelnök lemondott, szóval az SZDSZ-en belüli válságjeleket mutató statisztikákról egyébként önnek mi volt a véleménye? Válságban van a párt?
Én ezt a szót nem használnám, hogy válságban van a párt, hanem inkább arról van szó, hogy kinőttük az eddigi kereteket, és a régi módon már nem lehet irányítani a pártot, és a régi formákba se fér be a párt, és ezek szembesültek, ezek a tények, és ez sokkot okozott. Úgy gondolom, hogy higgadtan kell megvizsgálni a tényeket. Az egyik dolog az, hogy az SZDSZ, a demokratikus ellenzék és az 56-osok egyesüléséből és iniciatívájára létrejött kis mozgalomból az ország második legnagyobb pártjává nőtte föl magát. Ebből következik, hogy nem lehet olyan homogén, mint amilyen homogénnak tűntünk demokratikus ellenzék korunkba. Ezt nem csak, hogy tudomásul kell vennünk, hanem szükségszerű, és ha mi azt tartjuk hivatásunknak, hogy az ország második legnagyobb pártjaként politikai váltógazdálkodást lehetőségét megteremtsük, akkor nekünk még erősebbekké, még szélesebbekké kell lennünk, és tudatosan le kell mondanunk a homogenitásról. Tehát az, hogy 30-35% a közvéleménykutatás szerint nem osztotta a vezető elitnek az álláspontját sok fontos kérdésben, ezen el lehet gondolkodni, de semmiképp sem kell tragikusan fölfogni. Úgy gondolom, hogy szárnyakat, platformokat kell kialakítani az SZDSZ-ben tudatosan, és tudatosan fölvállalni egy többarcúságot, amely többarcúság azonban nem kerülhet elvi ellentétbe az alapító nyilatkozatunkkal, az elvi nyilatkozattal. Tehát az elvi nyilatkozathoz kell visszanyúlnunk, amiben 1988 novemberében egy nagyon széles magyar pártnak az alapjait raktuk le, amelyben a szociáldemokrácia elfogadható irányvonalaitól a polgári radikalizmusig terjedő széles színképet jelöltük ki a párt mozgás teréül. Nekünk nem kell tágítanunk ezt, hanem ki kell töltenünk. Ez a feladatunk.
Mégis mi lehetne a megoldás? Az egyszerűség kedvéért Tölgyesi Péter, ugye a másik elnök jelölt, patriótább pártot akar. Dornbach Alajos, az ön másik ellenfele pedig a szociálliberális jelzőt hangoztatja. Az öni elmondata mi lenne?
A szociálliberális pártfogalom az régóta ismert nálunk, és a tatai felszólalásomban épp azt fejtettem ki, hogy a közvéleménykutatások eredményéből kiderült egyrészt, hogy 40% a fizikai munkás a tagjainknak. Továbbá ismert, hogy az országgyűlési választásokon Budapesten csak ott futottunk be egyéni választókerületben, jó magam is, ahol munkások élnek zömmel és bérből, fizetésből élők. Ez egy olyan jelzés volt, ahol ez a réteg minket megkeresett a választást a szavazataival, és megbízott a politikai képviseletével. Nem az érdekképviseletével, mert hiszen arra valók a szakszervezetek, meg más érdekképviseleti szervek, hanem a politikai képviselettel. Mi régóta hirdetjük, hogy szociálliberális párt vagyunk. Ez egy új fogalom Magyarországon, amit ki kell töltenünk tartalommal. Szociálliberális párták jelenni, ahol ilyen frakciók vannak, és ezek a frakciók szervezetten artikulálódnak, és részt vesznek a vezetésben, és belső vitákon alkotják meg a közös álláspontot, vagyis belső koalíciók rendszerét kell létrehozni, mert egy nagy párt esetében ez szükségszerű. A másik dolog a nemzeti kérdés. ahogy ezt én Tatán is kifejtettem, és azóta programomban is, az SZDSZ kezdettől fogva nemzeti párt, nem transnacionális, nem internacionális, nem szupranacionális párt, hanem magyar nemzeti párt. Ezt nekünk külön nem is kellett soha hangsúlyoznunk, mert ez benne volt az alapító nyilatkozatunkban is. Azonban ellenfeleink ránk sütötték a hazafiatlanság, nemzetietlenség, a kozmopolitizmusnak a vágyát, mert szükségük volt ellenségképre. És mi meg valamiféle eleganciából vagy öntudatból hagytuk ezt. Ez ellen lépek fel. Az eddigi utunk alapján ki kell nyilatkoztatnunk, hogy mi igenis nemzeti párt vagyunk, ezért javasoltam, hogy a Kis János által korábban javasolt liberális minimumot tovább kell fejlesztenünk, és egy nemzeti minimumot is deklarálnunk kell, hogy a választók előtt világos legyen, hogy az SZDSZ liberális párt és nemzeti párt, sőt a magyar nemzet érdekeit mi úgy képviseljük a legjobban, hogyha liberális politikát folytatunk.
Szükségeltetik-e ezek szerint egy új pártprogram kimunkálása is?
Igen, igen. Na most jelszavam az, hogy a régi jelszavak mintájára, hogy arccal a gazdaságpolitika felé. És nem akármilyen gazdaságpolitika felé, hanem egy rendkívül gyakorlatias, világos, az egész társadalom számára megérthető és elfogadható gazdaságpolitikát kell kidolgoznunk. Nekünk kitűnő elméleti szakembergárdánk van, ebben vagyunk rendkívül erősek, de ez a szakembergárda erőteljesen elefántcsontoronyba zárkózott. Kitűnő tanulmányköteteket állítunk össze, tanulmányokat írunk, de nincsenek gyakorlatias, a gyakorlatban próbált és bizonyított vállalkozóink, bankvezetőink, vállalatvezetőink és gyakorló közgazdászaink. Úgy van, hogy fel kell frissíteni és ki kell egészíteni a gárdánkat ezzel a vonallal. Ezért is kezdtem meg a tárgyalásaimat a munkaadók szervezeteivel, így találkoztam a GYOSZ elnökségével, a VOSZ elnökségével és az OKIS, az Ipari Szövetkezetek Országos Tanácsának az elnökével. Rendkívül hasznos és gyakorlatias megbeszéléseket folytattunk, hogy mit kell tartalmazni egy valódi gyakorlati gazdaságpolitikai programnak.
Az a felemlegetett kampány dokumentumaiban ugye a bérből és fizetésből élők politikai képviseletének nagyobb arányú felvállalását hangsúlyozza, ugyanakkor, ahogy említette, a munkaadókkal, köztük a VOSZ-szal is felvette már a kapcsolatot. Az SZDSZ-nek melyik réteg felé volt akkor most nagyobb tartozása, vagy van még mindig nagyobb tartozása?
Én úgy gondolom, mind a két irányba. Épp azért, mert szociálliberális párt vagyunk, mind a két szányra nagy szükségünk van. Azt tapasztaltam, hogy az utóbbi fél évben, háromnegyed évben a tőke érdeklődése elfordult az SZDSZ-től. Ez egy súlyos jelenség, mert hiszen az okos tőke az minden pártot támogat, de különösen egy liberális pártot. Tehát úgy éreztem, hogy ez egy fontos jelzés, és ezért is kerestem föl ezeket a szervezeteket. Kiderült, hogy más SZDSZ vezető korában nem kereste fel, és nagyon jó néven vették ezt. Megállapodtunk, hogy elképzeléseiket eljutatják, és folyamatosan fogunk konzultálni. A másik kérdés, amit föl szoktak ilyenkor vetni, hogy nincs-e kibékíthetetlen ellentét a bérből, fizetésből élők és a vállalkozók érdekei között. Hát van-e a béralkú területén, meg az érdekvédelem területén, de a politikai érdekek területén ott mi úgy gondoljuk, hogy közösek, párhuzamosak az érdekek. Tehát a munkavállalónak érdeke, hogy lebontsuk a régi szalinista iparstruktúrát, és helyébe egy jól működő, rugalmas iparstruktúra alakuljon ki, ugyanúgy a vállalkozóknak érdeke ezen túlmenően az, hogy megfelelő szociális biztonsága legyen a munkavállalóknak, és a munkavállalók alkotó közösségbe és érdekközösségbe kerüljenek. A tagságunk is tükrözi ezt, hogy mind a két rétegből igen nagy számmal vannak tagjaink között. Úgy gondolom, hogy ez az egyeztetés nem megy viták nélkül, azért fontos, hogy legyen egy liberális és egy szociális szárnyunk. Ezek belső vitákban hozzák létre a közös álláspontot, amit kifele képviselünk. Ez sokkal jobban működik, mint hogyha lenne egy szociális párt és lenne egy liberális párt, és azoknak a parlamentbe kívül kellene egyeztetni. Kevésbé volna hatékony.
Az ön programja megvalósulása esetén ezt vállalná tehát az SZDSZ, de kik vállalnák fel az SZDSZ-t, a pártot? A tagság, avagy a szavazóbázis átstruktúrálására fogalmazott-e már meg gondolatokat, vagy szükség van egyáltalán erre?
A tagság artikulációja rendkívül fontos. Tehát itt megint vita van köztünk, mert van, aki azt mondja, hogy a tagság egy részétől meg kell szabadulni, és egy megtisztultabb és homogénabb tagsággal kell tovább működni. Hát többek között Dorma Halajos is olyasmi nyilatkozott, hogy a radikális vagy szélsőséges tagoktól meg kíván szabadulni. Én ezt így nem mondanám ki, hiszen az ellenzékben hosszú időn keresztül mindnyájan radikálisok voltunk, és a radikalizmus önmagában nem helytelen és nem bűn. Megfelelő helyen és időben a radikális emberek igenis jól használhatók. Úgy gondolom, hogy jobban meg kell ismernünk a tagság véleményét, és akkor nem sokkolná egyes vezetőinket a közvéleménykutatás, hogyha folyamatosan ismertették volna, és kanalizálni kell a döntési csatornákat, kell létrehozni, hogy a tagság kifejthesse a véleményét, és érezze, hogy a döntésekben benne van. Tehát ne azt érezze, hogy a feje fölött döntenek, és neki el kell fogadni a számára nem kellően meggyőzően előadott érveket. Tehát ez nagyon fontos. A szavazóbázissal kapcsolatban van egy stabil szavazóbázisunk, amit meg kell tartanunk, és ugyanakkor van egy ingadozó szavazóbázis, amit meg kell nyernünk. Tehát ezért kerülni kell minden olyan irritáló, szélsőséges megnyilvánulást, ami a szolid szavazókat tőlünk eltávolítaná, vagy ellenfeleinek érvet adna. Tehát nem szabad szélsőségesen vallás és egyházellenes, vagy nemzetietlen nyilatkozatokat elvállalni, sőt meg kell nyugtatni ezt a szavazó kört, hogy mi is nemzeti párt vagyunk, és mi is az ország érdekében működünk, ami természetes a mi számunkra, de nem mindenki tudja ezt. Azon kívül olyan alternatívát, világos, egyszerű alternatívákat kell kidolgoznunk, ami ennek a ingadozó, szélesebb szavazóbázis számára is meggyőző és elfogadható, és adott esetben az urnáknál nyugodt lélekkel tud ránk szavazni. Tehát ezt a bizalmi légkört kell kialakítani, ami nagyon komplex dolog, és ez kezdve az elnök személyiségén, a vezetők személyiségén, a párt public relations munkáján keresztül, megnyilvánulásaink keresztül kell egy olyan képet sugároznunk, ami ezt lehetővé teszi.
Az SZDSZ vezetőtestületeinek feladatköreit kibővítené, avagy megkurtítaná inkább, és hová helyezni el a vezetők között, vagy egyáltalán a testületek között, ugye az országos tanács ügyvívők, frakcióvezetőség között az elnök szerepét?
Én, ahogy mondtam, integráló elnök szeretnék lenni. Az SZDSZ-ben rendkívül sok kiváló vezetésre alkalmas személyiség van. Talán azért se tudtunk fölmutatni egy-egy karizmatikus vezetőt, mert sok erre alkalmas személy van. Hát hadd említsem meg, hogy ügyvívője volt az SZDSZ-nek Göncz Árpád, és ki gondolta volna akkor, hogy egy karizmatikus elnöke lesz az országnak, aki végezte a maga dolgát az Írószövetség elnökeként és ügyvívőként, és lám aurát kapott, és mi lett bele, vagy Demszky Gábor, aki is szintén egy ügyvivő volt az SZDSZ-ben, és Lámost a főváros karizmatikus vezetője. Tehát úgy gondolom, hogy sok Demszky Gáborunk és sok Göncz Árpádunk van még, de akiknek mind optimálisan kell lehetőséget adni, hogy kifejtsék a képességeiket, és kamatoztassák az SZDSZ és az ország érdekében. Itt azért a kettő párhuzamos, mint ahogy ez a mostani elnök választás az egész ország színe előtt megy, hiszen nem mindegy az országnak, hogy a legnagyobb ellenzéki pártban hogyan alakulnak a dolgok. Ugyanúgy gondolom, hogy a pártban lévő tartalékok, személyi tartalékoknak a hasznosítása is országos érdek, hiszen minél több okos és kitűnő ember vesz részt az ország vezetésében, annál kisebb a valószínűsége, hogy hibák lesznek. Tehát úgy gondolom, hogy az lesz a fő feladatom, hogy tulajdonképpen ennek a terepét biztosítsam, és megpróbáljam a most egy kicsit elvadult személyi ellentéteket feloldani, és a személyek számára mind munkaterületet biztosítani. Szeretném megnyerni, amennyiben én lennék az elnök, Tölgyesi Pétert is, Pető Ivánt is, hogy megfelelő területen szívvel lélekkel tudjanak dolgozni a párt érdekében. Ami pedig a szervezetet illeti, a meglévő szervezeteknek a jobb munkáját kell biztosítani. Az országos tanácsunk fejlődésnek indult, a párt parlamentjévé kell átfejlődnie, ahol a legfontosabb döntések, elvi döntések, iránymutató döntések megszületnek. Az ügyvői testület a tulajdonképpen kormánynak a feladatát látja el, és a kollektív vezetést tartom fontosnak, oly módon azonban, hogy pontos reszortok legyenek körülhatárolva, beszámolással és hatáskörrel együtt, és együtt közösen döntsünk. Tehát ezen kívül meg kell majd szervezni, hogy a vidéki régiók döntéseket hozhassanak, és személyeket is küldhessenek a vezetésbe. Tehát ezt elő kell készíteni, mert van egy nagyon jelentős vidék-Budapest ellentét, ugyanúgy, mint ahogy az egész országban. Miért ne lenne ez egy országos pártban is? Nincs megoldva a vidékiek reprezentációja, nincs megoldva a politikusok kiválasztásának a kérdése. Végül az alapszervezetek munkáját kívánnám a leginkább segíteni, az alapszervezeteknek a politika iskoláivá kell válnia, ahol a közösségi életre nevelnek, ahonnan a helyi közösségekkel a kapcsolatot tartják, ahol politikusokat választanak ki, és ahol az elemi döntéseket meghozzák.
És a parlamenti frakció vezetésével milyen kapcsolatban van ön személy szerint, és milyennel lenne feltételes módban?
A frakció a pártnak a rohamcsapata, ott van a frontvonalon, a kormánypártoknak a központosító törekvéseivel szemben az elsőrendű ellen támasz, ugye, rendkívül fontos a jó működése, és meg kell találni a pártvezetés, a frakcióvezetés közötti teljes összhangnak a biztosítékait. Világosan lássuk a parlamenti frakciónak a feladatköreit. Az első feladatkör az, hogy a kormánnyal szemben egy ellenőrző funkciót mutasson be, hogy a kormány ne tudjon ellenőrzetlenül működni. Ez egy kemény, kritikai funkció. A másik kör a társadalom elvárásainak és bírálatának a közvetítése, ez a másik kör. A harmadik pedig a kormányzásra való felkészülés. A hiba ott volt eddig, hogy ezt a három területet összemosták, és azt mondták, hogy nem lehet semmi olyasmit bírálni, amit, ha mi lennénk kormányon, nem ugyanígy csinálnánk. Ez egy nagyon szép és erkölcsileg nagyon magasztosnak tűnő, valójában álságos érv, mert hiszen ha valaki védőügyvéd egy perben, aki korábban bíró volt, vagy később bíró akar lenni, nem mondhatja azt a védencének, hogy jó ember, magát ez a bíró 3 évre akarja ítélni, de én lennék a bíró, én bizony 5 évre ítélném, hanem akkor a védőügyvédnek mindent meg kell tennie, hogy 3 évet se kapjon. Tehát itt is a különböző feladatkörökben más és más módszereket kell használnunk, ezt is világosan kell látnunk. Úgy gondolom, hogy a frakció vezetésnek és a pártvezetésnek a munkáját is több személyre kell elosztani azért, hogy mindig a legmegfelelőbb, legjobb és legjobb képességű személy tudjon ott működni.
Az elkövetkezendő parlamenti választásokig megválasztás esetén ki akarna-e építeni egy konkrét kormányzati alternatívát? Magyarul kíván-e elnökként árnyék kormányt összeállítani?
Én úgy gondolom, hogy talán ez a kifejezés nem jó, hogy árnyék kormány. Kétségtelen, hogy szaktárcánként kell a saját szakbizottságainkat csoportosítani, és meg kell lenni a személyeknek, akik szóba jöhetnek a szaktárca irányításánál. De nem biztos, hogy feltétlenül a frakcióba dolgozó politikust fogjuk meghívni egy-egy tárca élére. Ettől függetlenül ezek a kis csoportjaink már eddig is úgy működtek, hogy egy-egy minisztériumnak megfelelően csoportosultak, és a vezetője egy-egy csoportnak, akik szóvivőnek neveztünk, az tulajdonképpen az árnyék kormányi miniszterjelölt.
Változná a párt hozzáállása a jelenlegi ellenzéki és kormánypártokhoz?
Lényegében nem. Egyrészt úgy gondolom, hogy 3 részre kell osztani a döntéseknek a körét. Egy sor kérdésben egyetértünk a kormányzattal, ebbe konszenzus van, ezt ki fogjuk fejezni, és ebben nem fogunk vitatkozni. Egy igen széles sávban vitatjuk a kormánynak a döntéseit, ezekben kulturált módon fogunk vitatkozni, és végül van egy része a döntéseknek, amelyben elvileg nem érthetünk egyet, abban a legkeményebben fogunk harcolni. Ezt kell világosan elkülöníteni, és ennek megfelelően fogunk működni. A pártokkal való kapcsolatokat feltétlenül javítani kell, és állandóan készeknek kell lennünk koalíciós megbeszélésekre. De nyilvánvaló, hogy elsősorban nem erre kell építenünk, hanem a már korábban említett belső koalícióinkra. Tehát ahhoz, hogy mi tárgyalóképes állapotba kerüljünk, ahhoz nekünk nagyon erős párttá kell lennünk, az ahhoz vezető út pedig a belső koalíciókon átvezet.
Végezetül egy személyes kérdés. A tiszteletet parancsoló életútja, közéleti tevékenysége, személyes megnyilatkozásai okán mindez idáig egy mértéktartó, jókedélyű, sokak számára szimpatikus emberként könyvelhették el önt a hazai autodidakta politikusok palettáján. Azzal, hogy most az embert hangsúlyoztam, gondolom érti, hogy egy percig sem akartam a politikai jellemzőit minősíteni, hogy háttérbe szorítani, de nem kell ugye Machiavelliig vissza térni a történelemben, elég akár az egészen közelmúltig csak visszanézni, hogy jogos legyen a kérdés, nem fél attól, hogy pártelnökként reflektorfénybe állva eddig nem is álmodott, vagy nem is gondolt morális problémákat is a nyakába vesz?
Nekem az a véleményem, hogy a erkölcs az az emberiség vagy egy társadalom hosszú távú érdekeit fejezi ki, és arról soha nem szabad letérni, mert az megbosszulja magát. Politikusok között is van olyan, aki engedményeket tesz a morálnak pragmatikus szempontokból, vannak olyanok, akik nem tettek, és mind a két fajta politikus megélt. Tehát úgy gondolom, hogy nem szabad engedményt tenni, és nem lehet erkölcsös célok érdekében erkölcstelen módszereket használni. Ez nem jelenti azt, hogy ne legyen egy politikus hajlékony, és a szakmának a fortéjait ne használja föl, ez semmiképp se lehet aljas, és azt hiszem, hogy az SZDSZ-re az volt jellemző, hogy mindig elkölcsösen politizált, és az elvekhez mindig szigorúan ragaszkodtunk. Ezt a pártelnöki székbe is megkívánom tartani.
A Szabad Európa Rádió 1991. november 10-én sugárzott műsorát hallották. Mécs Imrével, az SZDSZ volt politikusával beszélgetett Tar Péter. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.